A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek Péter első leveléből, Péter első levelének második részéből, a 9. verstől 17. versig, melyet Istenre figyelő szívvel hallgassunk meg. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jó cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsatok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ez Isten igéje. Amen. Imádkozzunk helyünkön elcsendesedve. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, Urunk, készítjük a hálaadást a szívünkben, hiszen ez évnek végén járunk, és szeretnénk most számot vetni magunkban, hogy kikké lettünk, milyenek voltak a cselekedeteink, hogyan formálódtunk, viselkedtünk, hogyan forgolódtunk ebben a világban, a te néped között, a hivatalos helyeken. Kérjük, Urunk, hogy a te szent lelked és igéd fényében láthassuk magunkat. Vezess bennünket, Urunk, bűnbánatra, hogy hálaadásunk bőséges lehessen ez év végén, és majd a te kezedből tudjuk elkérni a következő esztendőt is. Urunk, add nekünk ehhez a te világosságodat. Te világosságod nélkül hamis módon látjuk magunkat, hamis dolgokban bízunk, és bizony szabadságunkat sokszor helytelen, neked nem tetsző dolgaink takarójául használjuk. Bocsáss meg nekünk, ne hagyj el bennünket, Atyánk, add-e te igédet, vezess bűnbánatra, és szabadíts fel bennünket, Urunk, a te kegyelmed örömével. Könyörülj rajtunk, Atyánk, hallgass meg bennünket, Jézusért kérünk. Amen. Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában ti hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott új szövetségi szakaszban, Péter apostol első levele második részében, a 9. verstől a 17. versig. És most újra olvasom lelketek épülésére a 9. és a 17. verset, ami tiszteletünk jeléül fennállva hallgassunk meg. Így szól hozzánk. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket, azaz a gyülekezetet szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ez Isten igaz beszéde, az örökkévaló tegy áldotta és gyümölcs termővé igéjét, ami szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, kedves testvérek, egy futballedző mesélte, hogy egy fontos mérkőzés előtt elküldte az ő csapatát, hogy megtekintse az ellenfél egyik meccsét élőben. Sajnos a fiúk, látva az ellenfélnek a játékát, úgy gondolták, hogy ők nagyon könnyen győzni fognak, és azért alábecsülték az ellenfelet, és csúfos vereséget szenvedtek. Azt gondolom, hogy hasonló hibákat mi is elkövetünk az életben. A legnagyobb hiba, ha alábecsülöd a másikat, magadat pedig sokra tartod. Isten igéje arról beszél nekünk, hogy ne legyenek illúzióink, ne becsüld alá a világ erőit, amiben élsz, nem lesz könnyű becsületben megállnod. Péter apostol az ő levelében erre tanít bennünket, hogy hogyan tudunk megállni a hétköznapokban, becsületben, tisztességben, Istennek kedves módon. Mégpedig úgy, mint akik választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagyunk, Isten tulajdonba vett népe, Jézus által meghirdetett Isten országának tagjai és állampolgárai, mint akik szabadok, Istennek szabad gyermekei. De figyelmeztet az apostol, hogy a szabadságot ne a gonoszságaink takarójául használjuk, hanem a szabadságot használjuk a tiszteletadásra és a szeretet megélésére. Legyünk szabadok tehát, mint Isten királyi gyermekei, az ember szeretetre és a tiszteletadásra. Így lehetne összefoglalni egy mondatban a mai üzenetet, és én ezt a címet is adtam neki, hogy szabadság és tisztelet, szabadság a tiszteletadásra. Én azt gondolom, hogy Székesfehérváron nem állunk túl jól a tiszteletadásban, mármint az egymásnak való tiszteletadásban. Én nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek ebben a városban még akkor sem köszönnek, hogyha belebotlanak a másikba. Vagy számomra, ami még megdöbbentőbb, ha rájuk köszönnek, még akkor se köszön mindegyik vissza. Biztos, hogy ilyen vidéki gyerek vagyok, de azt gondolom, hogy így szokták mondani, hogy én még a kiskutyának is előre köszönök, még a kisgyereknek is, meg a kislánynak is. Mert mi rossz lehet abból, hogyha a másikat tudom szeretettel, örömmel üdvözölni? Úgy szoktam fogalmazni, hogy Székesfehérváron még a hajléktalanok is nagyképűek. Tőkészki László, ugye, aki a református szociológus, aki a református egyházunk magasrangú tisztségviselője is egyben, azt mondta a mai világra, hogy törpekorba élünk. Mit jelent az, hogy törpekorban élünk? Azt is jelenti, hogy nincsenek nagy államférfiak, vagyis csak tisztelet a kivételnek, talán van egy pár. Jó, hogyha valakire legalább tudunk úgy nézni, magasrangú tisztségviselők közül, hogy tiszteljük, és nem csalódtunk még benne. De hiányoznak ebből a szférából is a nagy államférfiak, akik nem pénzért, megbecsülésért, rangért, elismerésért, hanem a hazáért vannak azon a tisztségen. És ha kell, saját vagyonukból is áldoznak erre. Hát nagyon kevés van. De hogyha nem a magasrangú embereket nézzük, akkor se túl jó a tapasztalatunk. Úgy lehetne megfogalmazni, hogy mindenki nagynak és befolyásosnak képzeli magát a mai világban. Tapasztaljuk minden nap a tülekedést, ugye. Az, hogy milyen könnyen az másik ember előbbre helyezi magát, arrébb löki az embert, vagy éppen a munkahelyen ugye félre löki, letapossa. Mindenki nagynak és befolyásosnak képzeli magát, pedig csak törpék vagyunk. Törpe korban élünk. És ugye a világ hatással van ránk is, keresztyénekre. Még a keresztyének közé is befurakodik ez a viselkedés. Jézus pedig ezt mondta nekünk, nélkülem semmit sem cselekedhettek. Nélkülem, mondja Jézus, nem tudsz sikeres lenni. Nem tudod jól csinálni a hivatásodat, és életedet gyümölcsözővé tenni. Lehet, hogyha az eredményeidre nézel, vagy arra, hogy mire jutottál, milyen tisztségre, akkor büszke lehetsz, de itt kezdődik ugye az ember megromlása, hogy a teljesítménye, a rangja, vagy éppen a fizetése, vagy éppen a kapcsolatai, vagy éppen ugye a származása miatt tekinti valakinek magát. Figyelmeztet bennünket az apostol, hogy ti választott nemzetség, királyi papság vagytok, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe, akit, most hangzott nemrég a karácsonyi üzenet, a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott ki. Mondja Jézus, hogy aki engem követ, nem járhat a sötétségben, mert ővé lett az élet világossága. Ővé lett az élet világossága. Mi ne járjunk úgy, ahogy a világ jár. Ne legyünk a világ törpéi, akik nagynak gondolják magukat, hanem legyünk Isten királyi gyermekei. Szent nemzet, királyi papság. Legyen ez az első üzenet számunkra. Legyünk szabadok az ember szeretetre és a tiszteletadásra. A másik hiba, amit elkövetünk a hétköznapokban, hogy elfelejtjük azt, hogy nekünk, Isten királyi gyermekeinként nem a körülményeket és a másik embert kell okolnunk az életünk nehézségeiért. Hadd mondjam ezt a paradoxont. Ugye mi ilyenek vagyunk, hogy vagy a körülményeket tartjuk rossznak, vagy az embert, aki épp megbántott, vagy nem értett bennünket, és azt gondoljuk, hogy más valami okozta nekünk az élet nehézségeit. Hadd mondjak el egy paradoxot, a tűzgyújtás esetét. Ugye, ha tüzet akarunk gyújtani mondjuk szabad térben, akkor a szél nagyon könnyen eloltja. Ugye itt volt az adventi nyertya, volt egy pár eset, hogy még ilyen zárt térben is, csak másodszor, harmadszorra tudtuk a gyertyát meggyújtani, mert elég volt egy kis fuvallat, vagy csak annyi, hogy gyorsabban rántottam el a kezemet a gyufába, és az a kis fuvallat elfújta. És így van a szabadban is, hogy a szél nagyon gyorsan eloltja a kezdeti tüzet. De ha már ég a tűz, akkor pont a szellő az, ami táplálja a tüzet. Ugye? A szelet rossznak bélyegzem, mert keresztül húzta a számításomat. Nem tudtam tüzet gyújtani. Aztán, hogyha már ég a tűz, akkor meg jónak bélyegzem, mert segített a tervem megvalósításában, lám, milyen jól ég a tűz. Ez a paradoxon jól illusztrálja, hogy miként ítéljük meg azokat a dolgokat, amik hatással vannak ránk az életben. Ugyanígy bélyegezzük meg az embereket és a körülményeket is. Ugyanígy ítéljük meg, hogyha keresztül húzta a számításomat, hogyha megbántott, ha nem értett meg, hogyha félrelökött, akkor rossz. Hogyha pedig segített a tervem megvalósításában, ugyanúgy gondolkodik, mint én, lám-lám, teljesen hasonlóan gondolt valamit, vagy egyetért velem, mindig egyetért velem, akkor pedig jó ember. Mi ilyenek vagyunk. Az embereket és a körülményeket így ítéljük meg. De ne felejtsük el, hogy mi a jó és mi a rossz, azt egyedül Isten határozza meg. És Isten nem így ítéli meg a körülményeket, nem így ítéli meg az embereket sem. Még azokat a dolgokat se így ítéli meg, amik az ő ügyét érintik. Pedig hányféle körülmény van, ami keresztül húzza úgymond Isten számításait ebben a világban, vagy éppen nem támogatja az ő ügyének a dolgát. De ő mégis nem így tekint a körülményekre és emberekre. Ő az, aki egyedül meghatározhatja, mi a jó és mi a rossz. És az ő terve így hangzott ebben az igerészben mindannyiunk számára. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket, azaz a gyülekezetet szeressétek, az Istent féljétek, a királyt, azaz a felsőbbségeket, pedig tiszteljétek. Így valósul meg az ő terve ebben a világban, hogy ez minden körülmény között legyen így. Adjál tiszteletet, szeresd Isten népét, féljed az Urat, és tiszteljed a nálad magasabb rangú hivatalba lévőket. Ugyanis, ha így élsz, akkor ez a szikra tüzet fog gyújtani másokban. Természetesen ezt lehet negatív értelemben is érteni, hogy ha nem így élsz, az is szikra, az is tüzet gyújt, de az a megbotránkozás, az a harag és a gyűlölet tüze lesz, és áldani fog téged a negatív értelemben, átkozni, és Istent is. De azt mondja az ige, hogy ne, ha így élsz, akkor ez olyan szikla lesz, olyan szikra lesz, ami másokban hálaadást fog kiváltani. Dicsérni fognak téged, és áldani fogják Istent. És ez a istenes viselkedésed, hogy mindenkinek megadod a tiszteletet, szereted a testvéreket. A királynak, azaz a felsőbbségnek is megadod, ami neki jár, az Urat féled. Ez másokat is oda fog vinni az Úrhoz. Ez a királyi papság ugyanis. Az Ószövetség idején nem lehetett megközelíteni az Urat. Ugye az Urat a Szent Sátorban a Szentek Szentje képviselte. A Szent Sátor, mint az Ószövetség Isten tiszteleti helye, annak volt egy legbelsőbb kamrája, a Szentek Szentje. Oda csak a főpap léphetett be egy évbe egyszer, és a nép bűnéért végezhetett engesztelést. De még az alsóbb szintekre is, ahol mondjuk az áldozati oltárok voltak, oda is csak pap léphetett be. Tehát ugye ez a fajta közbenjárás, hogy minden csak pap által lehet elvégezni, pap által lehet áldozni, pap által lehet imádkozni, pap által lehet az Isten színe elé kerülni, ez Jézus Krisztus királyságában, az Isten országában megszűnt. Ti vagytok, mindannyian, aki Krisztus által a sötétségből világosságra jutottatok, a régi életetekből új életet kezdtetek. Ez azt jelenti, hogy felelős vagy azért, hogy hogy viselkedsz, nem csak azért, mert ezzel Istent megszomoríthatod, hanem azért is, mert ez nagy hatással van másokra. Mert te másokat is oda vezethetsz a kegyelem király székéhez, Krisztushoz. Ezt nevezi Pál apostol a megbékéltetés szolgálatának. Hiszen ez az Isten ügye, hogy az ember megbékéljen. Megbékéltél Istennel? Megbékéltél önmagaddal? Vállalod ezt a királyi papságot, hogy megbékéltetsz másokat a kegyelmes Istennel? De ezt csak úgy tudod elvégezni, ha te már az ő újjászületett gyermeke vagy. Mert ha az vagy, fogod érezni ezt a hívást, hogy betöltsd ezt a küldetésed, hogy királyi papság vagy, felelős, és másokat is oda vezethetsz az Isten színe elé. Amikor a dolgok rosszul mennek az életedben, emlékezz erre az üzenetre. A te jóléted, a te állampolgárságod Isten országába nem másik emberektől, és nem a körülményektől függ, amiket okolni szoktunk. Emlékezz arra, hogy Isten jó. Lehet, hogy a körülményeid rosszak, de Isten jó. És mindaz, ami rossz történik veled, az ő országában a javadra fordíthatja. És hogyha te a nehéz körülmények között így tudsz élni, hogy megadod a tiszteletet mindenkinek, szereted Isten népét, féled az Urat, tiszteled a felsőbbséget, akkor Isten meg fog áldani téged. Ez volt tehát a második üzenet, hogy ne a másik embert, ne a körülményeket okoljad, hanem tekints arra, hogy Isten minden föl akarata javadra használni, és te minden körülmény között kövesd ezt, amit az ige mondott, a tiszteletadást, az Isten félelmet, az ember és testvér szeretetet. És itt jön a harmadik üzenet, az utolsó, hogy így tudsz megmaradni az áldások kötelékében. Természetesen, amiről most beszéltem, ugye ez az életmód, ez a gondolkodásforma, ami Istennek kedves ebben a világban, ezt lehetne törvénynek is nevezni. Lehetne Isten országa törvényének nevezni, hogy ránk ez vonatkozik, ezt adja az Úr. És persze ez határokat szab. Ugye amikor Isten törvényéről gondolkodunk, nagyon sokan úgy érezzük, hogy Isten nagyon behatárolja a mi életünket. Hogy Isten aztán nagyon megmondja, hogy mit szabad és mit nem, meddig és tovább nem. És ugye így az egész sokak számára nem vonzó, és Pál apostol mondja, hogy hát sokan inkább választják azt, hogy a test kívánságai szerint élnek. Itt persze ezt tág értelembe kell érteni, mert test kívánsága lehet a rang, a test kívánsága lehet is a világi javak után való futás. Hát ez nagyon tág értelembe kell érteni. Te ne ezt válaszd, mert ha Isten határokat szab, kijelöli a határokat, és vannak dolgok, ahova magas védőkerítést épít, hogy téged megvédjen, hogy ne hágd át azt, maradj az áldások kötelékében. Hiszen ugye mennyei állampolgárok vagyunk. És amikor nézel újra magadra és a körülményekre, és a téged megbántó emberekre, gondolj arra, hogy a te önértékelésed az az Istentől jön. Ő mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És ő mondja meg, hogy ki vagy. És ő jó. És ő azt mondja, hogy ha Krisztusé vagy, akkor mennyei állampolgár vagy. Nem ember, nem körülmény, nem, és még nem is a teljesítményed az, amitől függ az önértékelésed. Mi sokat azért vétkezünk, testvérek, mert az önmagunk teljesítményétől függővé tesszük az önértékelésünket. Ezért futunk sokan anyagiak után, vagy elismerés után. És kiki gondolját, hogy mi az, amiért fut, azért, hogy jobb legyen az önértékelése. De a te önértékelésed az Istentől van, nem a teljesítményedért. Maradj az áldások kötelékében, válaszd ezt a krisztusi életformát, aminek az alapja a tisztelet, a szeretet és az Isten félelem. És mikor egy év vége felé közeledünk, nem csak magunkat értékeljük és az évet, hanem hazánk sorsa miatt is aggódunk. Hadd mondjak zárásul egy imádságot, amelyik valamelyik magyar református énekeskönyvből van, nem tudtam pontosan kideríteni honnan, de nagyon szól mindannyiunkhoz. Te hozzád szól énekem, én jó magyar népem, aki nehéz harcodban vérzel réges-régen. Fogadjad meg tanácsom, és írjad szívedbe, amit néked szólok most igaz szeretetben. Szabadságért küszködöl, vágyol boldogságra, s könnyedet hullatod, de ugyan hiába. Mert igazi megrontód a te bűnöd néked, s ettől meg nem szabadít emberfia téged. Mégis e nagy bajodnak vagyon orvossága, édesatyád a mennyben készítés számodra. Halljad meg hát, magyarom, ez igaz beszédet, a szerető atyának izenetjét néked. Immár, Urunk, elébe minnyájan elmenjünk, elfelejtett Mesterünk lábához leüljünk, egy szükséges dologról drága igét halljunk, értünk meghult Krisztusunk, hűségét fogadjunk. Értünk meghult Krisztusnak, hűséget fogadjunk. Így szólt hozzánk ez az üzenet, legyünk szabadok, mint Isten királyi gyermekei, az ember szeretetre és a tiszteletadásra, ne a körülményeket vagy a másik embert okoljuk a nehézségekért, hanem hagyjuk, hogy a körülményeket és a nehézségeket Isten használja mi javunkra, mert ő jó, ő mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És ő az, aki minket királyi papságnak, szent nemzetnek nevezett. És a harmadik üzenet pedig, maradj meg az áldások kötelékében. Ha Isten valamit mond, azt ne határnak vagy kerítésnek vedd, hanem Isten óvó szeretetének. Magyarok, maradjunk meg ebben a kötelékben, mennyei állampolgárként, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Urunk, Istenünk, igazad van, hogyha szólsz, igazad van, hogyha nem hallgatsz. Köszönjük, Urunk, hogy Te féltő szeretetből teszed ezt. Köszönjük, hogy bennünket nem a teljesítményünk alapján tartasz jónak vagy rossznak. Urunk, kérünk Tégedet, hadd fogadjuk el szívből a Te királyi törvényedet. Írjad ezt a Te szent lelked által szívünk hústábláira. Urunk, nagyon nehéz szeretnünk embertársunkat, tisztelnünk a másikat, sokaknak akár még köszönnünk is nehéz. Bocsáss meg a mi kemény szívünket, bocsáss meg, amikor elfeledkezünk, hogy mindez nem rólunk szól, hanem a Te ügyedről. Szóval amikor azt mondtad nekünk, hogy mindenkinek adjuk meg a tiszteletet, gyülekezeti társainkat szeressük, Téged féljünk, a felsőbbségeket tiszteljük, akkor ez nem valami önkényes előírás, hanem a Te országodnak szikrája és tüze, amely tüzet gyújthat, Uram, másokba is Te irántad. Megláthatják, hogy ha így hitelesen, ilyen szeretettel tudunk élni a világban. De ez nincs meg bennünk. Úgy, ahogy ez a magyar ének mondta, hogy ezt emberfia nekünk meg nem adhatja. Urunk, Te tudsz csak ilyennél formálni. Add ehhez nekünk, hogy igaz módon lássuk életünket, viselkedésünket. Urunk, világíts be az életünk minden sötét helyére. Te hívtál bennünket el a sötétségből, a Te csodálatos világosságodra. Urunk, köszönjük ezt neked. Kérünk, ne engedj el bennünket. Tarts meg bennünket az áldások kötelékében. És hallgass meg, Urunk, amikor imádkozunk magyar hazánkért, féltő szívvel, betegeinkért, magányosainkért, mindazokért, akik az életben az utat keresve eltévedtek, halálösvényére találtak, szenvedélybetegekért imádkozunk. Imádkozunk, Urunk, az élet feladására készülőkért, imádkozunk a magányosokért, imádkozunk mindazokért, akik éheznek és szomjaznak, Te rád és a Te igazságodra. Tartsd meg őket, legyen emberük, aki az ő szívükbe is szikrát gyújt. Lehet, hogy csak egy tiszteletteljes köszönés, vagy egy elfogadó pillantás az. Urunk, tudjuk, hogy Te mindent fel tudsz használni a Te országodban. Áldunk és dicsérünk Téged, hogy ez nem tőlünk van, hanem a Te nagy munkád. Hálát adunk mindazért, amit tőled kaptunk. Méltatlanok vagyunk minden Te jó téteményedre. Méltatlanok vagyunk arra is, hogy Te mennyei állampolgárnak, királyi népnek, szent nemzetnek tekintettél bennünket. De köszönjük, hogy mégis azok vagyunk, de csak Krisztusért. Áldunk Téged, Krisztus, királyi gyermek. Téged akarunk követni. Úgy akarunk élni, hogy Te mondtad. Ebben segíts meg bennünket, hazánkat, családunkat, mellettünk élőket, még azokat is, akiket nehéz szeretnünk. Krisztusért kérünk, könyörülj, Atyánk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, Krisztus mondta, jobb adni, mint venni. Végül pedig Isten népe, mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Isten népe, áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.